életek mindig az Úrban. Ismét mondom,
dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindenkinek.
az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Köztetek van, akiről nem is tudtok. Keresztelő János hívta fel az emberek figyelmét erre a isteni titokra. Kérdés, hogy a 21. században, aki köztünk van, akarunk-e tudni róla? Akarjuk-e a közös történetet vele? 1970-es években játszották Magyarországon, színházakban, Szakonyi Károly rendezésében az Adáshibát. Az emberfi, aki a középpontban volt, az emberek számára ismeretlen volt. Észre se vették. Testvérek, az adással nincs baj. Az Isten elküldte a fiát, aki szeretetből értünk emberré lett. Rajtunk múlik. Fölismerjük-e? Tudomást szerzünk-e róla? És akarunk-e közös úton járni vele, az emberfiával és egymással? Gyónom a minden ható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem.
Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben fölépett egy ember, az Isten küldte, és János volt a neve. Azért jött, hogy tanúságot tegyen, tanúságot a világosságról, hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, hanem azért jött, hogy tanúságot tegyen a világosságról. János így tett tanúságot. A zsidók papokat és levitákat küldtek hozzá Jeruzsálemből, hogy megkérdezzék őt, ki vagy te. Erre megvallotta, nem tagadta, hanem megvallotta, nem én vagyok a Messiás. Ezért megkérdezték tőle, hát akkor talán Illés vagy? Nem vagyok, felelte. A próféta vagy? Erre is nemmel válaszolt. Azt mondták tehát neki, akkor ki vagy? Mert választ kell vinnünk azoknak, akik küldtek minket. Mit mondasz magadról? Ezt felelte. A pusztában kiáltó hangja vagyok, egyengessétek az Úr útját, amint Izajás próféta mondta. A küldöttek a farizeusoktól jöttek, ezért megkérdezték. Miért keresztelsz hát, ha nem te vagy a Messiás, sem Illés, sem pedig a próféta? János így válaszolt. Én csak vízzel keresztelek, de köztetek áll az, akit nem ismertek, aki utánam jön, s akinek még a sarusziját sem vagyok méltó megoldani. Ez Betániában történt, a Jordánon túl, ahol János tartózkodott és keresztelt. Ezek az evangélium igéi.
Kedves testvérek! A harmadik évezred emberével kapcsolatosan hangzott el, és elsősorban Európa emberével kapcsolatosan, hiszen elsősorban az európai ember érintett ebben a kérdésben, incapax dei, mintha elfogyott volna az európai embernek az Isten iránti érzéke. És ennek a következménye az, hogy az ember elindult egy maga útján, Isten nélkül. A kérdés csak az volt a 20. század elején, hogy hova vezet ez az út. Ma már hosszú utat megtettünk, és eljutottunk oda, ahol vagyunk. Ma nem szeretném ezt a helyzetet értékelni, hiszen akinek szeme van, látja, akinek füle van, hallja, amit látni kell és hallani kell. A kérdés az, hogy hogyan tovább. A kérdés elsősorban Európa emberének szól. A kereszténységben született európai embernek, Istennel vagy Isten nélkül. Kedves testvérek, advent harmadik vasárnapja előrevetíti ezt a fajta emberi magatartást, akkor, amikor tömegek hallgatták keresztelő Jánost, mert az ember mindig szembesül a maga gyengeségeivel, a maga különböző vágyaival, és lehetetlen nem fölismerni, hogy az ember élete értelmezésében segítségre szorul. A kereszténység, a krisztusi tanítás ebben az ember nagy segítője, ebben az évben a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat Halász Pius atyának, aki ciszterci szerzetes volt, nagy igehirdető, nagy lelkigondozó, nagy tanár, meg is kapta érte a magáét a 20. század első felében, börtönöket, kirekesztettséget, kéziratainak a tűzbevetését, szerencsére ezek közül rejtett helyen maradtak is, és ebben az esztendőben, amikor is a harmadik évezred elején ezzel az élet kérdéssel szembesülünk, mi az életünk értelme? Fölismerjük-e a köztünk lévő Istent? Vagy nélküle szeretnénk tovább menni az úton? A kérdés csak az, hogy mennyien maradunk ezen az úton, meg az, hogy mire leszünk képesek. Halász Piusz atyának ez a könyve Isten ajándékaként került a kezembe, az ajánlásban ezt le is írtam, miképpen az a címe, életünk értelme. Kedves testvérek, sajátosan gondolkodhatunk az életünkről, a világ sorsáról, és talán nem tűnik merészségnek, ha azt mondom, a világ történetében minden nap ismétlődik az ember ős bűne, vagy így is mondhatnám, az ősbűn története, és minden nap ismétlődik a világ megváltásának a története. Az üdvösség történet, mert az Úr velünk van. A bűnös történetében az ember kudarcot vallott, hiszen a kert minden fájáról ehettek, csak egyről ne. Másképpen Isten kezünkbe adta a világot, minden a tiétek, de nem tulajdonjoggal. Hajtsátok uralmatok alá, vegyétek birtokba, bízzatok, a föld eltart benneteket. És az embernek nem volt elég. Nem tudta elfogadni azokat a szabályokat, azokat az előírásokat, amiket az Isten ehhez a birtokláshoz kapcsolt. Mindent akart. A világ fölötti uralmat, a világot tulajdonának, mert elfelejtette, mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de lelke kárt szenved. Az ősbűn története, hogy az ember és az asszony akkor, amikor annak a tiltott fának, az egyetlen fának a gyümölcséről sem volt képes önfegyelemmel lemondani, akkor fényderült szomorú mezítelenségére, föltámadt a kívánság egymás iránt, ami korábban egy természetes rend keretében mederben volt, és a válasz, az isteni válasz, kívánkoztok egymás után, és hatalmaskodni fogtok egymás fölött. Kívánkozol te asszony a férfi után, te férfi az asszony után, és elhatalmasodik az önzés ebben a vágyban. A mindennapjainkban jelen van a megváltás igazsága is. Mert úgy szerette a világot Isten, hogy egy szülött fiát adta oda, hogy aki benne hisz, el ne vesszen. A lehetőség a világot birtokolni akaró ember és az egymást hatalom alá vető ember, ember az embert a hatalom jegyében értékeli, igen sok esetben általánosságban. És itt az isteni ajánlat. A világ a szeretetben megtermi gyümölcsét, az ember a szeretetben fölismeri egymással való kapcsolatában a boldogságot, megváltott életet él szeretetben. Testvérek, sajátos, hiszen éppen a 20. század emberével kapcsolatosan hangzott ez el, amit már mondottam, mintha nem lenne érzéke, bár kijelentő módban beszéltek erről a nagy teológusok, Szűárd bíboros, a nagy belga bíboros volt az, aki világot megrázó módon beszélt az embernek erről az eltévejedéséről, aki nem tud mit kezdeni a világgal, és nem tud mit kezdeni az emberrel, hatalmat akar, birtokolni akar, és uralkodni akar világon, emberen, a másikon. Sajátos ennek a 20. századnak a története, talán ennek a következménye a két világháború is. És megjelentek az izmusok ebben a 20. században, a nemzeti szocializmus, a kommunizmus, és mindegyik világuralmat álmodott, és mindegyik az ember fölött akart hatalmat, és ebben a 20. században talán ez se véletlen, hangzik el Kovács Sándor domonkos szerzetes, nagy tudós szájából, világhódító kereszténység. Az izmusok világában persze MS elvek vagy irányzatok képviselői szinte kapva kaptak ezen a kijelentésen, világhódító kereszténység, de azt már nem gondolták tovább, hogy ez a szolga formájú királynak a világa. Annak az Istennek a világa, aki a megváltót küldi el az embernek, aki értünk az emberi élet szegénységét vállalta, hogy egy lehessen közülünk, és osztozhasson az emberi sorsunkban, és nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon. Íme a világ hódító kereszténység, a szeretet hatalma. Milyen gyönyörűen fogalmazta meg ezt a 38-as Eucharisztikus Világkongresszus, éppen itt Magyarországon, Krisztus kenyér bor színében, Úr s király a föld felett. Foraszedjé békességben minden népet, nemzetet. És minő érdekes? Éppen ebben a 20. században az Isten iránti érzékét elveszített embernek a századában jelenik meg a muszlim világ határozottan, amely meghirdeti a harmadik évezred első századának a közepére a legnagyobb vallás lesz a világon. ennek a vallásnak, ha vallásnak mondható, hiszen a tudósok erről is vitatkoznak, hogy vallás-e ez, vagy nem. A világ legnagyobb vallása kíván lenni, semmi mást nem kell tenni a világnak, csak ennek az eszmerendszernek az üzenetével szembesülni. Mindezeknek a jegyében, vagy ezen gondolatoknak a jegyében, testvérek, nekünk ma ezen kell elgondolkodni, hogy fölismerjük-e azt a Krisztust, aki a szeretet királya, aki a szolgalelkű király, aki azért jött, hogy az embernek fölkínálja a szeretetben az egyetlen emberi lehetőséget. Hiszen szeretetből születtünk, és szeretetre születtünk. És ennek egyetlen eleme van. Az ember nem magának él, hanem a másik emberért. Tehát a döntés e körül forog. Ugye Krisztusnak hármas eljöveteléről elmélkedünk Adventben, amikor az Urat várjuk, az első eljövetele, amikor emberi testet öltött, a második eljövetele a világ végeztén, amikor ítéletet tart, hitünk szerint, és a harmadik eljövetele az állandó, a napjainkban, és ezért is mondtam azt, hogy a megváltás története a mindennapok története. És Jézus ezt nagyon egyszerű szavakkal fejezi ki. Azonosítja magát a legkisebbekkel, a legszegényebbekkel, a szegényekkel, a betegekkel, az üldözöttekkel. És amit egynek tesztek, nekem teszitek. És íme, itt van a megváltás történetének a mindennapok világa, amit egynek tesztek, nekem teszitek. Csak végre, végig kellene újra gondolnunk, hogy meg tudunk-e barátkozni ezzel a Krisztussal, a világ megváltójával, aki azért lett emberré, hogy megtanítson bennünket az egymással való közös életre, a szeretet jegyében. Vissza tudjuk-e szerezni az ember lelkébe oltott isteni szándékot, hogy az ember fölismerje, mi is az életének az értelme. Hatalom. Uralkodás. A világ javaiból minél többet birtokolni, és közben mi lesz a lelkünkkel? Egymás fölött uralkodni, és közben mi lesz a jövőnkkel? Megszületnek-e az emberek, akik a jövőt jelentik, akik a szeretetből születnek, Vagy sohasem. Testvérek, el kell gondolkodni azon, hogy a világ törvénye a törtetés, a világ törvénye az uralkodás. El kell gondolkodni azon, hogy bennünk emberekben is ott van, hogy hatalomra törekszünk. Hatalomra a világban, hatalomra egymás fölött, és nem tudunk mit kezdeni a szeretet Istenével. Nem tudunk mit kezdeni ezzel a szolgalelkű megváltóval. Ezen dől el minden. El kell jutni oda, hogy az Isten másképpen gondolkodik, mint az ember. Isten a csendből lép elő, és nem azért, hogy hatalomhoz jusson, hanem azért, hogy szolgáljon. Ki tudta a világban, hogy a szűzanya szíve alatt már él a magzat? Ki tudott arról, bár a poróféták jövendőltek, hogy Betlehemben születik? Hogyan fogadta a világ a szegény pásztoroknak az Isten dicsőítését? Gúnyos megjegyzések kísérték a pásztorok örömét. Még a bölcseknek a látogatását is agyon hallgatta a világ. És aztán következett a názáreti 30 esztendő, ki tudott a köztük élő megváltóról. És akkor, amikor föllépett és meghirdette az Isten üzenetét, elérkezett az Isten országa. Ki ez? Honnan van a bölcsessége? Nem véletlen, hogy a próféta Jézus maga mondja, senkinek sem lehet igazán becsülete a maga hazájában. Testvérek, más az Isten stílusa, mint a mi stílusunk. Más az Isten programja, mint az Isten nélküli ember programja. Az Isten találkozni akar velünk. Az Isten formálni és alakítani akarja a találkozása során a mi gondolkodásunkat. Változtassátok meg gondolkodástokat, áll Jézus elénk, és egyszerűen arra kellene bólintani, hogy az egymás iránti szolgálatunkban jelen van az Isten. A megváltott világ az ember szeretett tetteiben van jelen. Most a harmadik évezredben rajtunk van a sor. Fölismerjük-e Istennek a szándékát? Fölismerjük-e, és magunkévá tudjuk-e tenni, ha szabad ezt így mondani, az Isten stílusát, aki nem csoda gyerekként lépett a világ színére, Isten nem celeb, Isten az ember megváltója, az ember megmentője. Felismerjük-e, hogy a megváltott világ lehetősége a kezünkben van. Amit egynek teszünk, Istentől tanult bölcsességgel, azzal az életet szolgáljuk. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtő. Kedves testvérek, most, amikor az Úr imádságát imádkozzuk, és az Isten segítségét kérjük, a magunk számára elsősorban azt a fajta érzékenységet, amely vakságunk ellenére is meglátja a fényt, süketségünk ellenére is hallja a hangokat. Kegyetlen ám a világ törvénye. A világ túl szép, túl gazdag, és nyomul, és be akar kerülni a belső világunkba. És Az ember nyomul, uralkodni akar a világon, a világban és emberen. Micsoda új ajánlat, a megváltás ajánlata. Szolgálhatjuk egymást szeretetben. Imádkozzunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
Bátorság,
Ne féljetek, nézzétek, eljön a mi Istenünk, hogy szabadulást hozzon nekünk. Könyörögjünk. Kegyességedért esedezünk, Urunk, hogy ez az isteni erőforrás mossa le bűneinket, és készítsen elő a közelgő ünnepekre, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Kedves testvérek, ennek a könyvecskének az önköltségi ára 500 forint. Ugye erre a könyvre én ráirattam, kereskedelmi forgalomba nem kerül, sőt nem is kerülhet. Itt, ezen az egyetlen helyen lehetőség van arra, hogy ezt 500 forintért megvegyék a testvérek, de ezt itt nyíltan mondom, hogy ezt szegények javára fordítom, ezt a pénzt, amit ezért a könyvért, aki szeretné megvenni, ad. Hát egy kicsit több, mint egy villamosjegynek az ára. Úgyhogy valamit még kell hozzáfűzni, Kasi? Nem. Ezek szerint elég van.
Hogy hol?
Hát itt. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
Szentmise véget ért.
Mondjunk
áldást az Úrnak.
Isten, várjál, Ákos! Ezeknek a fiúknak, többször is mondtam, hogy a nagymamának köszönjék meg a maszkokat, mert az ő nagymamájuk vart nagyon sokat nekünk, és hát látják, most ilyen ezen a vasárnapon ilyen sajátos színű ruhába öltöznek a papok, és még hozzáillő maszk is van. Ezt is köszönjük a nagymamának, tehát divatnak is tökéletesen megfelelő. Mondjátok meg a nagymamának. Mikor még a pesti ferences templomban szolgáltam, ott volt egy asszony, kicsit bolond. Mindig olyan ruhát öltött magára, amilyen volt a mise ruha színe. És még különböző írásokat is írt a ruhára, ezeket inkább nem idézem, mert ezek milyenek voltak, hogy ez nagy szentség valóban, meg efféle. Hát kicsit bolond volt, de kedves asszony. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Jézus.